Én is köszöntelek benneteket szeretettel ezen a ma délutáni esti alkalmon. Jól ismert igét szeretnék felolvasni a zsidókhoz írt levélből, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből az első két verset. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezet első két verse. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezeket az igéket, ezeket a bíztatásokat, bátorításokat. Segíts, hogy megérthessük ma este is a te üzenetedet. Amen. Hát én egy kicsit konzervatív gondolkozású vagyok, és úgy tartom, hogy Isten azért adta az éjszakát, hogy az emberek akkor aludjanak. És én ebbe szeretem magamat gyakorolni, még szilveszterkor is. Úgyhogy amikor elültek a petárdásoknak, az utolsó petárdáinak a hangjai, akkor én úgy gondoltam, hogy eljött az alvás ideje, úgyhogy elmentem aludni. Aztán reggel föl is ébredtem, frissen. Vagy vágyódásom volt kimenni a szabadba. Felöltöztem, biciklire ültem, és kimentem a gátra Békésen. Bicikliztem ott egy sort, meg megálltam a körös parton, lementem, ott csodálkoztam, hogy vissza van húzódva a víz. Na mindegy, és amíg ott ültem a biciklin, ott szívtam a friss levegőt. Hát úgy az ember ilyenkor ösztönösen is, így az év első napján, az évnek az évfordulóján, úgy ösztönösen is elkezd gondolkodni. Elkezd gondolkodni az elmúlt éven, mi az, amit jól csináltam, mi az, amit nem jól csináltam, amit másképp kellett volna. Nekem is volt olyan kérdés, amit be nem vagyok biztos, tehát sose leszek, hogy jól döntöttem, nem jól döntöttem, ezt úgy mérlegeltem. Aztán ugye a másik dolog, amit úgy összönösen ilyenkor cselekszünk, hogy vajon mit kéne másképpen csinálni ebben az új évben. És akkor jönnek az elképzelések, az elgondolások. Most is elhatároztam ott kint a biciklin, hogy futni, hogy ebből a nagy hasamból egy kicsit lejjebb adni. De hát jók is ezek a dolgok, aztán valahogy abból a sok elképzelésből, január 1-i elképzelésből, aztán az ember úgy szép lassan visszarendeződik az elmúlt évnek a folyásába, eseményeibe. Úgyhogy így szokott ez lenni. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. De minden esetre akkor is itt van ez az elseje, január elseje, amikor most már inkább előbbre tekintünk, mi az, amit Isten készít számunkra ebben az évben. Mi az, amire az Úr vezetni fog, mi az, amire számítanunk kell, mi az, amit másképpen kell csinálnunk. Ezer és ezer ilyen kérdés, amire próbálunk ilyenkor választ keresni, meg eldöntjük, hogy jobban fogjuk az Urat szolgálni, jobban neki dőlünk, ezeken a területeken nagyobb változásokat akarunk véghez vinni az életünkben. Hát mi az, amit az ige tanít most nekünk ezen az estén, amire bátorít bennünket? Ugye ez a zsidókhoz írt levél, azt hiszem, hogy azért ismeritek mindannyian, egész biztos sokszor elolvastátok, hogy a levél írója ismeretlen, nem tudjuk, hogy ki volt, némelyek pára gondolnak, de még a teológia még jó egy lehetséges szerzőt felsorol, nem is ez a lényeg. Igazán azt se tudjuk, hogy kik azok, akiknek írja, kik a címzettek, annyit tudunk, ugye már a nexolitásból, hogy zsidók. Ugye héberek, olyanok, akik zsidókból lett hívők, zsidókból lett keresztjének, zsidókból lettek az Úr Jézusnak a követői. Viszont az elég szépen kirajzolódik ebből a levélből, hogy miért is írta ez az ismeretlen író, mi volt neki a célja. És aztán ugye az Úr lelke miért tartotta fontosnak, hogy bekerüljön a Bibliának a hatalmas könyvei közé. Ugye érződik végig ebből a levélből, hogy ezeknek a hívőknek, ezekből a zsidókból lett hívőknek van egy óriási problémájuk. És ez a probléma, ez az, hogy egyre inkább feltűnik az, hogy némelyek kezdenek elszakadni a hittől. Elkezdenek elszakadni a Jézus Krisztusban való hittől. És ennek a könyvnek az a célja, hogy bátorítsa a kitartásra, bátorítsa őket az Úr arra, hogy megmaradjanak a Krisztusban való hit mellett, hogy tőle el ne forduljanak, tőle el ne szabadjanak. És ugye két dolog történhetett, hogyha úgy meggondolunk, hogy most van egy ilyen keresztény, egy zsidóból lett keresztény, és hogyha az úgy meghárál, feladja a hitet, akkor mi történhetik vele? Hát az egyik lehetőség, hogy visszamegy a világba, a másik lehetőség, hogy visszamegy a régi judaizmusba, abba a régi vallásos életébe, ahonnan az Úr kihozta, kimentette őket. Az az érdekes, hogy azért nem mindig voltak ők ebben az állapotban, és nagyon szép az, amit olvasunk ezekről az emberekről, amire emlékezteti őket, hogy milyenek is voltak korábban. Még mielőtt ez a gondolat megfordult a fejükbe, hogy a nehézségek, az üldöztetések, a sok-sok nyomorúság miatt valahogy egy kicsit lépjünk vissza a zsidó, az Jézusban való hittől. Azt írja nekik a 10. fejezetben, olvassuk a 32. verstől, hogy de emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Ugye milyen szép, ahogy mondja, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy néktek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ugye milyen szép ez a bizonyság, amit róluk ír ez az ismeretlen szerző, amit ír nekik. Milyenek voltatok régen? Ennyire fontos volt nektek a Jézusban való hit. Ennyi mindent felvállaltatok. Ennyi mindennek nekidőltetek. Mennyi üldöztetést szenvedtetek. Mennyi nyomorúságon mentetek keresztül. És mégis kitartottatok az Úr mellett. Vagyonotokat is elrabolták. Sokszor üldöztek benneteket. Félretettek benneteket. És mégis megmaradtatok a Krisztusban. És aztán azt mondja, hogy utána így folytatja, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelyeknek nagy jutalma van. Mert látszódik, hogy ez az Istenben való bizalom, ez bizony kezd megrendülni. Ez az Istenben való bizalom, ez kezd inogni az életükben, és kezdenek visszacsúszni. Kezdenek a Krisztusban való szilárd hittől eltávozni, elszakadni. Mi történt ezekkel a hívőkkel? Mi történt ezekkel az emberekkel, hogy ilyen állapotba, ilyen helyzetbe kerültek? Arról van szó, hogy akkor is, és most is, ebben a világban két erő munkálkodik. Két erő az, ami hat ránk. Az egyik erő az atyának a vonzása. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik. És azt mondja az atyának a munkájáról, hogy senki sem jöhet hozzám, csak akit vonz az én mennyei atyám. Tehát van az atyának egy vonzás, amit ahogy a mágneshez oda tesszük a vasreszeléket, akkor elkezdenek ezek a kis vasreszelékeket, elkezdi a mágnes vonzani. Ez az egyik erő, ami jelen van ebben a világban. De van egy másik erő, ami szintén jelen van ebben a világban, ez pedig az atyától elszakítani, elválasztani igyekvő erők, amik szintén benne vannak ebben a világban. És ezek az atyától elválasztani igyekvők, ezek egyre erősebbek, egyre nyilvánvalóbbak. Már jelen voltak itt a korai keresztények életében, már az első keresztények életében is. Egyrészt megtapasztalták az atyának a vonzását, hogy felismerték az ő Krisztusban való szeretetét. Másrésztről ott volt az az erő, ami igyekezett őket elválasztani a Krisztustól. Ha erre az évre gondolok, erre a 2017-es évre, akkor van egy jó hírem, meg van egy rossz hírem magunk számára. A jóval kezdem, a jó hírrel kezdem. Ebben az évben is fog vonzani az atya. Ebben az évben sem fog alábbhagyni az atyának a szeretete. Egészen biztos vagyok abban, hogy ebben az évben is fog bennünket indítani megtérésre, hogyha elszakadtunk az ő útjától. Ebben az évben is fogjuk tapasztalni az ő kegyelmét, fogjuk tapasztalni a Krisztusban megjelent szeretetét, egész biztos, hogy mindannyian fogjuk tapasztalni ebben az évben az atyának a vonzását. Az atya vonzása nem fog alább hagyni. De a rossz hír az az, hogy ebben az évben is munkálkodni fognak mi körülöttünk is, talán mi bennünk is, azok az erők, amik az Isten szeretetétől el akarnak szakítani. Ebben az évben is fog vonzani a világ. Fog kísérteni a világ. Fog a bűn a maga hamisságával, hazugságával, rabul akarja majd ejteni a mi szívünket, és meghátrálásra akar bennünket késztetni. Ilyen lesz egészen biztosan ez az év is. Tudjátok, sokszor vagyunk mi úgy ezzel, hogy amikor van egy ige hirdetés, vagy van egy előadás valahol valamilyen témakörben, akkor hajlamosak vagyunk úgy hallgatni, hogy a rosszat főképpen, hogy ez rám nem vonatkozik. A szomszédomra igen, a másikra igen, de rám nem. Rám nem. Igen, vannak rossz erők, negatív erők, amik az Istentől el akarnak szakítani, de ez engem úgy kívül esek én ezen, ez rám nem hat, én ebben nem vagyok igazán érintett. Hát én azt gondolom, hogy érintettek. Mindannyian érintettek vagyunk. Érintettek vagyunk az isteni erőtérnek is, de érintettek vagyunk ebben az ördögi, szellemi erőtér hatásainak is. Mivel bátorít, mivel bíztat bennünket itt az ige alapján az Úr? Ez a helyzet, ez a probléma ezeknek a hívőknek az életében, hogy kezdenek elszakadni a Krisztustól. És már vannak kétségkívül olyanok, akik már el is szakadtak. És ez a probléma valós, és valahogy bátorítani, valahogy bíztatni kell őket a Krisztusban való megmaradásra. Az egyik lehetőség, az egyik módszer, amit használ az ige arra, hogy az elhatatosságra, a kitartásra bátorítsa ezeket a hívőket az, hogy rámutat a régen élt hithősökre. Rájuk mutat, és azt mondja nekik, hogy látjátok, nekik sem volt könnyű, és mégis kitartottak, és mégis megálltak. Látjátok, hogy ők is, a ti hit elődeitek is, mennyit szenvedtek a hitük miatt, mennyi nélkülözésen mentek ők keresztül, de mégis hittek, és hit által éltek. Rájuk mutat, és azt mondja, hogy látjátok, nekik sikerült. Ők végigcsinálták, ők bevégezték azt, amelyet elkezdtek. És olyan szép ez, ahogy olvassuk ugye a megelőző fejezetet, a 11. fejezetet, amikor a hitnek erről az ismert, meg ismeretlen hőseiről ír az író, és példaképpen, bátorításképpen elébük tárja, hogy akkor, amikor érzitek az atyától elszakítani munkáló erőknek a munkáját, munkálkodását, gondoljatok ezekre a hiteteknek, erre a hőseitekre, a hit elődeitekre. És akkor olyan szép az a felsorolás, szinte olyan, mintha oda jönne hozzánk Istennek a lelke, kézen fogna bennünket, és elindulna velünk a történelemnek a kiinduló pontjára, és néha megáll egy-egy ember előtt, és rámutat. Látjátok Ábelt, aki hit által hozta azt az áldozatot, és az ő áldozatáért, az ő Isten félelméért meg kellett halnia. Aztán megyünk tovább, Isten lelke vezet bennünket kézenfogva tovább, megáll Énók előtt. Olyan keveset tudunk Énókról. De mégis él egy nemzetségben, és azt mondja az ige azzal a bizonysággal, hogy az Énóknak jó bizonysága volt az Isten előtt, és elragadtatott az Istenhez. Aztán megyünk tovább, és megállunk Noé előtt. Látjátok Noét? Milyen körülmények között kellett élnie? Ott a szárazföldben, a sivatag közepén kap egy olyan utasítást, egy olyat, hogy hajót építsen, bárkát építsen. Évtizedeken keresztül építi azt a bárkát, ott gúnyolják őket, és végül is Noé hitáltal megíti a bárkát. És nézzétek meg Noét, hogy milyen körülmények között, milyen gúnyolódások között, milyen nehézségek között, de mégis kitartott az Isten igéje mellett, az Isten szava mellett. Aztán találkozunk Ábrahámmal, találkozunk Izsákkal, látjuk Jákobot a botja végére támaszkodva imádkozni. Ott van Mózes, ott szurkolunk Mózes szüleinek, hogy vajon meg tudják-e menteni hitáltal az ő gyermeküket. Ott van példaképpen Mózes, aki fölcseréli Egyiptomnak a dicsőségét az Isten népével való nyomorúsággal, és ezzel örök példát állít számunkra, hogy a Krisztust válasszuk, és ne a világnak a szépségeit. És így tovább, találkozunk Józsuéval, Ráhábbal, és aztán a hitnek a névtelen hősével, és ez a láncolat, ez folytatódott akár a mai napjainkig, gondolhatunk hit elődeinkre, azokra, akik az Urat követték, az ismertekre és nem ismertekre, és mindre azt lehet mondani, hogy ők megfutották azt a pályát, amiről itt az ige így beszél. Futsátok meg a elállhatatosságról az előttünk lévő pályát, az előttünk lévő küzdőtért. Ezek a hithősök megfutották, és az ő életük arra bátorít bennünket, hogy mi is erős kézzel, szilárd lábakkal álljunk meg ezen a pályán, ezen a küzdőtéren. Mit tudunk erről a pályáról, erről a küzdőtérről, amely ott van előttünk? Ugye nyilván ez egy sport hasonlat a Szentírásban, nagyon sokszor használ az ige sport hasonlatot, atlétikát, ökölvívást, birkózást, nem tudom, lehet, hogy még vannak más akkori sportoknak a hasonlatai. Ugye itt van egy küzdőtér, és van egy nézőtér. Ma is így épülnek fel a stadionok, ott középen, ott vannak a versenyzők, körülötte meg a tribünökön, ott ülnek a nézők. Vannak, akik már nincsenek a küzdőtéren, vannak, akik már elhagyták, mert megfutották azt a pályát. Ők már ott vannak az Úrnál, az Úrnak a dicsőségében, már közben járni nem tudnak érettünk, már nem tudnak szólni mi hozzánk, de az ő életük, az ő hitük, holtuk után is tanít bennünket. De ott van a küzdőtér. És azt mondja az Úr, hogy nekünk is ott van a helyünk, ezen a küzdőtéren. A világ szeretne a nézőtérre ültetni bennünket. Mennyivel könnyebb fent ülni a tribünön, és onnan bekiabálni, hogy ott a falábú, nem tudtál egy egyeneset fogni abba a labdába, meg szidni a bírót, meg szurkolni, hogy ki legyen az első. De mi nekünk a helyünk nem a nézőtéren van, testvérek. A mi helyünk az Úr hatából ott van a küzdőtéren. Csak az lehet győztes. Csak az hagyhatja el győztesen ezt a pályát, aki a küzdőtéren élte az életét. Egyetlen verseny sem volt még olyan, hogy úgy lett valaki győztese egy versenynek, hogy a nézőtéren. A nézőtéren nem lehet győztesnek lenni. Ha csak nézem a küzdelmet, a viadalt, győztes biztos nem lehetek. Győztes csak akkor lehetek, ha ott vagyok a pályán, és én is küzdök, és én is futok, és én is harcolok, és én is meghozom azt az áldozatot, amelyet hozni kell a győzelemért. Van egy olyan üzenete ennek az igének, hogy a világi sportban általában egy győztes van. Aki a leggyorsabb volt. Elindul a 100 méteres gyorsfutás, aki először átlépte a célvonalat, az a győztes. A többiek már nem győztesek. Olyan csodálatos ebben a versenyben az, hogy mindenki lehet győztes. Ezt a pályát én is, ti is, és mindannyian egyformán győztesként hagyhatjuk el. De a feltétel, hogy ezt a pályát, ezt végig kell futni. És van még egy nagyon érdekessége ennek a pályának. Ez a küzdőtér, ez a pálya, ez személyre szabott. Ez nem olyan, mint ugye a világ pályái, hogy mindenkinek ugyanaz a 200 méter, meg ugyanaz a küzdőtér. Itt az Úr az, aki személyre szabta a küzdőteret. És mi hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkhoz hasonlítsuk a másikat, hogy neki könnyebb, nekünk nehezebb. Egyszer láttam egy ilyen karikatúrát, hogy két asszony ül egymás mellett, az egyik feketébe kisírt szemmel, tehát látszik, hogy gyászol valaki. A másik olyan boldogan ülött mellette, és az van a szájába adva, valahogy így volt a szájába adva, hogy ha tudnád, hogy nekem mennyi bajom van. Ugye semmi együttérzés. Az én bajom, a másik baj, a másiknak mindig könnyebb, nekem a legnehezebb. De ez olyan, hogy az Úr ismer bennünket. És azt a küzdőteret, amelyen nekünk futnunk kell, személyre van szabva. Az Isten az, aki meghatározta annak hosszúságát, szélességét. Lehet az én pályám. Völgyen megy keresztül a tiéd, hegyen megy keresztül, most képletesen szólva, de az Isten az, aki megszabta, és nekünk azt az életet kell élnünk, amit az Isten ránk bízott. Azon a pályán kell futnunk, amit az ő bölcsessége, az ő szeretete eltervezett a mi számunkra. Ez az ige beszél a győzelemnek a feltételeiről. Három ilyen feltételt fogalmaz meg ez a történet, ez a tanítás, ami tanulságul lehet úgy egész évben számunkra, meg az életünkben. Az egyik ilyen, a győzelemnek az egyik feltétele, amikor azt olvassuk, hogy ezért tehát mi is, akik a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő bűnt, ez az egyik dolog. Letenni minden ránk nehezedő bűnt. Mi az, amit le kell tenni a győzelem érdekében? Le kell tenni a terheket, és le kell tenni a bűnt. Mindaz, ami akadályoz a győzelemben. Ez egy olyan dolog, testvérek, hogy teherrel nem lehet versenyt futni. Én még nem láttam olyan atlétikai versenyt, ahol jött volna Usain Bolt, a híres gyorsutó, és magára vett volna még egy 10 kilós zsákot, és azt mondja, hogy én azzal fogok futni. Hát lehet, hogy engem még úgy is legyőzne, de így nem lehet komoly versenyt nyerni. Ahhoz a terheket le kell rakni. Nem lehet teherrel versenyt futni. Egyszer láttam egy olyat, hogy a kutya nyakába egy ilyen kolonc volt téve, tehát volt egy kis lánc, és a lánc végén volt egy ilyen vízintes kis rudacska, ugye a lábainak a magasságába. És szegény kutya, mikor futni akart, akkor nem bírt, mert a lába mindig beleakadt ebbe a koloncba, és mindig fölborult, és elesett. Ilyen kolonccal, ilyen teherrel nem lehet versenypályán futni. És lelki értelemben is, ha kolonc van a mi életben, ami visszatart, ami visszahúz, azzal nem lehet győztesen futni ezen a pályán. És ez a problémánk nekünk nagyon sokszor, hogy a hitünk az függ a körülményeinktől. Körülményfüggő a hitünk. Ha jól megy a sorunk, jól megy az életünk, akkor jaj, de jó, akkor szeret az Úr. De ha vannak problémák és vannak nehézségek, akkor megkérdőjeleződik bennünk az Úrnak a szeretete. Amikor a szív meg van terhelve múltbeli dolgokkal, bűnökkel, nehezszelésekkel, meg nem bocsátásokkal, azzal nem lehet győztesnek lenni. Én tapasztalom, hogy az ördög szereti az életembe régebbi döntéseimet újból és újból előhozni, újból és újból felemlegetni, és ezek nagyon meg tudnak kötözni, ezek nagyon le tudnak bénítani, úgyhogy elmegy a kedvem az egész hívő élettől olyankor. Eszembe jut egy ének, ennek a szövege, ugye a mennybe fenn a trónusnál, és ennek a második verszaka, valahogy úgy van megfogalmazva az ének szövege, hogy az ördög, a sátán vádol megbánt bűneink miatt. És azt gondolom, hogy nagyon bölcs látása volt annak, aki írta ezt az éneket. Vádol mi miatt? A megbánt bűnök miatt. Azért, hogy ne a jelennel foglalkozzunk, hanem olyan terheket rakjon ránk, a régi bűnöket, amiket az Úr már régen elfelejtett, amiket az Úr már régen elfeledett. Mert azt mondja, ha megvalljuk a mi bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja a mi vétkeinket, és hátra mögé veti, és a tenger mélyére veti, ilyen képeket használ a Szentírás a bűnbocsánatra. Az Isten nem emlékezik többé azokra a hibáinkra, mulasztásainkra, vétkeinkre. De az ördög szereti előhozni, újból és újból elébünk hozni, hogy vádoljon vele, hogy megterhelje a szívünket azokkal, amiket már régen rendeztünk. És rengeteg olyan dolog van az életünkben, a szívünkben, ami ilyen teherként, koloncként megnehezíti a versenypályán való futást. Ilyen akadályai vannak a hívő életnek. Aztán a másik dolog, ami, ahogy mondja itt az ige, tehát tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. A győzelem másik feltétele az álhatatosság. Enélkül nincsen győzelem. Enélkül nem lehet lefogyni sem, ha nem vagyok álhatatos. Én ezt tapasztaltam. Hányszor volt úgy, hogy elkezdtem futni, és elég volt egyszer kihagyni egy alkalmat. És aztán hónapokra abban maradt. Mindig, többször, és ez menetrendszerű, de már tudom, ha ezt most ki fogom hagyni, a következőt is ki fogom hagyni, meg a jövő hetit, meg a két hetit is, és újból meg kell odaérkezni hónapok múlva, hogy na, akkor megint elkezdek futni. És ez így van. Egyszerűen azt látom, hogy nem lehet álhatatosság nélkül győzedelmeskedni. Ez az élet minden területét áthatja. Csodálom a második lányomat. Én most orvosnak tanul, orvostan hallgató, és egyszerűen más se csinál, csak tanul. Tehát az az álhatatosság, ami van benne a tanulásban, megdöbbentő. Tehát a tanul a nővére is, meg a többiek is, de ő, amit csinál, elképesztő. Tehát most tegnap sem ment sehova éjszaka, azt mondta, hogy otthon marad és tanul. Tanul, és tanul. Hát ezt ti is tudjátok, akik tanultatunk, hogy mekkora álhatatosság kell, hogy ma most leülök, és akkor 2 órát fogok tanulni. De és ez hosszú távon és fontosan, kitartó módon. Enélkül, ha ezt nem csinálja, nagyon jól tudja, ha ezt nem teszi, nem fogja tudni megtanulni azt az anyagot, mert akkor a mennyiség, ami a vizsgán szükséges. Tehát álhatatosság nélkül nincsen győzelem. És azért fontos az álhatatosság, mert ugye vannak ez a bizonyos holdpontok. Ugye a futásnál nagyon sokszor lehet ezt érni, elkezdtem futni, futok, és akkor eljön a holdpont, amikor úgy érzem, hogy na ennek elég volt. Hát ez nálam kezdetben viszonylag nagyon hamar bekövetkezett, az első 10 méter után már elkezdett szúrni az oldalam, meg nehezen vettem a levegőt, meg minden idegszálam azt kiabálta, hogy abba hagyni. Holdpont. Ahhoz, hogy átlendüljek, ahhoz mi kellett? Álhatatosság. Akkor is. És azért is, és csak azért is. És most csak úgy elgondolkodunk mondjuk Noénak az életén. Hányszor lehetett az alatt, a sok évtized alatt, hogy ott nevetnek rajta, hogy hát te szerencsétlen, mit csinálsz itt a sivatag közepén, építesz egy bárkát, süt a nap, esőnek híre nyomva nincsen, és Noé építi a bárkát. És biztos volt, amikor úgy megkérdőjeleződött benne, hogy van ennek értelme? És az, hogy kitartson, az, hogy végigcsinálja, álhatatosság kellett. Álhatatosság nélkül nincs győzelem. Nincs az, hogy végigfussuk azt a pályát, amit Isten elébünk adott. A hívő életnek is egy nagy problémája a megfáradás. El is tudunk fáradni, meg is tudunk fáradni. A Krisztus követésben is, a hívő életben is. Hányszor tesszük föl a kérdést, van ennek értelme? Van értelme ezt így csinálni? És olyankor, ha nincsen álhatatosság, akkor összeomlik minden az életünkben. Át kell lendülni ezeken a holdpontokon azért is. Azért is megcsinálom. És ezért vezetett bennünket az Úr az előbb végig, amikor a hithősökre rámutatott, és ezt mondta, hogy látjátok, azért is megcsinálta. Azért is végigvitte. Mózes azért is, és akkor is vezette az ő népét. Józsué azért is körbejárt a Jerikónak a falait, még hogyha semmi értelme nem volt neki, és sorolhatnánk a sort nagyon sokáig. És van egy harmadik feltétele a győzelemnek, amit a második vers ben így mond az ige, így fogalmaz meg az ige. Nézzünk fel Jézusra. Ez a harmadik feltétel. És ez, azt gondolom, hogy ez a hívő életnek a lényege. Ez a hívő életnek az egyik legfontosabb dolga. Fölnézni Jézusra. És akkor, amikor a hit hőseire tekintünk, akkor is úgy jó, hogyha Jézust látjuk abban az emberben. Jézusnak a győzelmét látjuk, az Úr Jézusnak a szeretetét, az Úr Jézusnak a kegyelmét. Mi nem a hithősökben hiszünk, hanem ő velük együtt kell nekünk hinnünk. Ugyanazt a hitet kaptuk az Úrtól, ami ő bennük is bennük volt. És egyáltalán nem mindegy, hogy mi az, amire nézünk az életünkben. Ugye 2 klasszikus példa van a Szentírásban, a föltekintéssel kapcsolatban. Az egyik, amikor Izrael népét megmarják a kígyók, és ugye halálos betegség, és az a gyógymód, hogy egy érckígyót kellett ott kovácsolni, egy póznára feltűzni, és aki erre a kígyóra feltekintett, az életben marad. És később ugye a János evangéliumában az Úr Jézus éppen ezt a képet használja saját magára, hogy amiképpen Mózes felemelte az érckígyót a pusztában, azon képpen emeltetik fel az embernek a fia is. És ahogy a kígyóra tekintés gyógyította meg az embereknek az életét, egyedül a Jézusra való feltekintés az, ami meggyógyítja a beteg, megsebzett, kétségbe esett szívet. A másik példa meg Péternek az esete, aki azt mondja, hogy Uram, ha te vagy, mondd, hogy én is járjak ezen a vizen, jöjj, Péter elindul Jézus felé, és jön a hullám. És amikor a hullámra tekint, azonnal elkezd süllyedni. Ments meg, Uram, engem! Így vagyunk mi is. Ha levesszük a szemünket Jézusról, és a hullámokra tekintünk, a nehézségekre tekintünk, a problémákra tekintünk, amik valós dolgok. Mert az a hullám, az egy valós dolog volt. A nehézség valós dolog volt. A problémák valós dolgok. De ezeken keresztül látni Jézust, ez a győzelemnek a feltétele. És mi mire szoktunk nézni? A múltra, az ellenségre, a világra, a körülményekre, a jövőre. Mit fog hozni a jövő? És mindezek helyett azt mondja az ige, hogy nézzünk fel Jézusra. Mert ha ő rá tekintünk, akkor ez erőt ad számunkra, reménységet, hitet, álhatatosságot ad számunkra. Ez a hívő életnek a kulcsa, a Jézusra való feltekintés. Hát én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ebben az évben is tudjuk ezt gyakorolni. Ott van előttünk a pálya, amire az Isten akarata helyezett bennünket, ott van a feladat, ezen a pályán állhatatossága végfutni, és ahhoz, hogy győztesek legyünk, ahhoz, hogy az Úr akarata szerint való legyünk életünk, kell az, ott legyen az, hogy csak Jézus, csak is Jézus. Ő az, akire tekintek örömeimben is, meg nehézségeimben is. Segítsen erre bennünket a mi Úr. Amen.